So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a mai beszélgető partnerem pedig állandó szakértőnk Méhes Károly szakújságíró. Szerbusz, Koresz!
Szervusz, üdvözlet minden kedves hallgatónak is!
A mai napon pedig a Saudi nagydíj történéseit fogjuk megvitatni, de mielőtt belevágnánk, azért szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy legyetek olyan kedvesek és iratkozzatok föl, hogy ne maradjatok le a korábbi, a jövendőbeli adásainkról, illetőleg a korábbiakat vissza tudjátok hallgatni, akár ezt a Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-on, iTunes-on, vagy az Amazon Music-on teszitek, illetőleg, hogyha bárkinek bármilyen érdekes ötlete van, amit megvitatásra érdemesnek tart, azt meg nyugodtan küldjetek nekünk e-mailbe az info@gpshop.hu-ra, illetőleg Messenger üzenetbe a Facebookon, kinek melyik kényelmesebb. Na de hát akkor kezdjük is akkor a legfontosabb dologgal. Saudi nagydíj 2023, azt hiszem, hogy ez is emlékezetes marad, na nem azért, mert ami a versenyen történt olyan nagyon izgalmas volt, mert azért valljuk be őszintén, önmagában a verseny nem volt egy nagy durranás.
Nem tudom, én szerintem az átlagnál ez egy érdekesebb futam volt, tehát eleve mindig jó az a verseny, amikor a fő esélyes nem a polból indulva elszáguld a fenébe, és többet nem látja senki. Itt legalább arra lehetett egy kicsit figyelni, hogy mi történik a Verstappennel, mi történik Leclerc-rel. Azt borítékolni lehetett azért valamelyest, hogy Perez behúzza ezt a futamot, tehát ott nagyon ügyetlennek, vagy pehesnek kellett volna lennie ahhoz, hogy ne nyerje meg a versenyt. És hát ugye mindenki arra helyezte a tekintetét árkus szemekkel, hogy Fernando Alonso mit fog tudni kezdeni ezzel a nagyon jó formában lendült Aston Martinnal, ma az ő formája már nem is kétséges, tehát valósággal szikorkázik a pályán. És hát így, hogy a Leclercnek ugye még büntetése is volt, mármint a startfelállást tekintve, első sorból tudott indulni, meg is csípte az első helyet a rajt után, tehát tényleg parádés a spanyol, de majd erről majd még úgyis fogunk külön szót ejteni. Azt mondom, hogy sose rosszabb futamot volt, ennél sokkal-sokkal unalmasabb már a múltban. Reméljük, hogy nem lesz olyan, hanem mondjuk egy Jeddához hasonlóan végig tudjuk pörgetni az évet, meg hát persze még jobbak is jöhetnek.
Akkor korrigálom magamat, hogy én miért gondolom azt, hogy nem volt egy nagy durranás ez a futam. Megmondom neked őszintén, az első futamon látott erősorrend körvonalakat, azért az nagyon-nagyon borítékolható volt, hogy Max Verstappen a 15. helyről, ugye ezt egy műszaki hiba miatt kellett, hogy onnan rajtoljon a Q2-be. Szóval én ebben biztos voltam, hogy látva a szabad edzéseket is, hogy olyan szinten kimagaslik megint a Red Bull a mezőnyből, hogy nem igazán lesz kérdés az, hogy most ő dobogó lesz-e vagy sem. Itt az volt a kérdés, hogy meg tudja nyerni a futamot vagy sem. És hát utána igazából tényleg az sem volt egy nagy meglepetés, hogy Fernando Alonso pedig a harmadik helyen betonbiztosan tartotta magát. Mögötte lévő pozíciókért volt igazából véleményem szerint egy érdekes párharc. Maradjunk még azért itt a Red Bullnál. Akárhogy is nézzük, azért Jeddah 3 nagy díjat rendezett idáig, de a 3-ból 2 mindenféleképpen botrányokról marad emlékezetes, és mind a kettő botrányban benne van az FIA. De először kezdjük a kisebbik botránnyal. Nem tudom, hogy te mennyire tartottad azt beszédesnek, hogy elég rendesen a verseny záró szakaszában azért aktív rádiózások dúltak a Perez, a csapat és a Verstappen között, és ez a teljes megbízhatatlanság. Én azt gondolom, hogy ott még azért a tavalyi hullámok, ugye, ami az év végén történt, hogy akkor most nem adját a pozícióját, mert hogy a Perez még milyen csúnya dolgot csinált Monakóba, és tehát szerintem ott még azért nagyon-nagyon komoly tektonikus mozgások vannak. Te mit gondolsz erről?
Hát ez abszolút elképzelhető egyébként, tehát Verstappen nem az a típusú pilóta, úgy látszik, aki könnyen felejt. Egyrészt, meg hát ő azért ugye annyira bele van kövesedve abba a státuszba, legalábbis saját maga szerint, de hát ugye általában nyilván ez így is van, hogy ő egy abszolút number van a Red Bullnál, és hát jelenleg az egész mezőnyből egy fejjel kimagasló teljesítményt nyújt, már harmadik éve lassacskán. Ráadásul megint egy olyan autó került a feneke alá, amivel szinte csak győzni lehet. Ugyanakkor meg ott van Perez, aki hát szintén érzi ezt a lehetőséget, hogy idén talán még jobb autója van, mint az előző években volt, már abszolút összeszokott a csapattal, tehát ez neki a harmadik szezonja, ugye az első két évben azért voltak megingások, és igazából nem volt kétséges, hogy Verstappennel szemben neki igazából esélye sincsen, csak egy adott pillanatban, hogyha bármi miatt éppen a number one pilóta az nem tudja megnyerni a versenyt. És itt vagyunk az év elején, amikor ugye másodikként kitértél be az első futamon, itt meg nyerni tudott, tehát akár úgy is gondolhatja, hogy ő pariban van e tekintetben a csapattársával, és hát ugye ez mindig nagyon nehéz egy ki nem mondott második számú pilótának aztán megemészteni a későbbiekben, hogy a helyzet az mindig ugyanaz lett, ami volt eddig is. Tehát egy David Coulthardra gondolunk, egy Rubens Barrichellóra gondolunk, akik ideig óráig fel tudtak nőni a feladathoz, de úgy összességében sose tudták a nagy nevű csapattársukkal felvenni a versenyt. Aztán ne legyen igazam, tehát lehet, hogy tényleg a Perez annyira összekapta magát a télen, és annyira jól érzi magát ebben a Red Bullban, hogy akár veszélyt is jelenthet Verstappenre. Ezt most jelenleg azért még nem lehet 100%-osan kijelenteni, de kétségtelen, hogy mind a két futamon hibátlanul teljesített. Ő is hozta, amit ebből az autóból ki lehetett hozni. Következő néhány futam majd eldönti, hogy most melyikük a mégis a jobb a másiknál.
Viszont azért az mindenféleképpen beszédes, hogy bizalmatlanság van. És én azt gondolom, hogy ez mind a két pilóta részéről így van a csapat felé. Csak mondjuk az a különbség, hogy a Perez alázatos. De ettől függetlenül az, hogy tulajdonképpen, hogyha most azt vesszük, ugyanaz a sor minta ismétlődik, mint tavaly év végén, hogy van egy felállított elgondolás a csapat részéről, ez ki van adva utasításba, ehhez az egyik pilóta, a ki nem mondott number two pilóta tartja magát, de már azért rutinos, mert visszakérdez, hogy és akkor ő most mennyit ment, meg most akkor hogy van, meg mint van, tehát most már ő is észnél van, miközben ugye az alfa hímet meg ugye nem tudják nagyjából kordában tartani. Ez nem emlékeztet téged egy kicsikét 2016-os év újra lepereket előttünk, hiszen akkor ott is volt egy alfa hím, Lewis Hamilton volt, egy Nico Rosberg, akire mindenki csak legyintett, hogy hát ő is egy második számú pilóta, de hát aztán úgy összekapta magát egy tél alatt, hogy senki nem gondolta azt, hogy basszus, ez a fiú az év végén, ez még világbajnok lehet.
Hát ez. Említettem meg egy fél mondat erejéig, hogy lehet, hogy annyira összekapta magát most télen, hogy egy új Perezzel fogunk találkozni az idei évben, és ennek ugye jó előjele volt, vagy bizonyítéka ez a két verseny, amit idáig produkáltak. Csak hát tényleg ez a kérdés, hogy ő mentálisan, meg fejben, meg mindenhogyan van annyira erős-e, hogy ezt végigbírja 20-valahány futamon keresztül. Mert az igazi nagyságokra azért többé-kevésbé az a jellemző, hogy gyakorlatilag minden versenyen 100%-ot vagy 110%-ot produkálnak, és ott féreznek el a náluk kevésbé tehetségesek vagy odaadóak, hogy három jó futam után jön egy rossz, egy hiba, egy kiesés, ilyen-olyan malőr. Jó lenne, hogyha mondjuk ez a világbajnokság már legalább is most úgy néz ki, hogy nagyon egy Red Bull dominanciára épül, hogy legalább csapaton belül akkor, hogyha lenne valami kis versengés, az is azért bolondítaná az egészet, mert hogyha egyik Verstappen győzelem jön a másik után, úgy, mint a tavalyi év második felébe, hát abból aztán nagyon hamar egy unalom fog kerekedni. Ráadásul ugye itt rögtön az év elején beállt ez a helyzet, ugye tavaly még azért volt némi remény a Ferrari, a Leclerc révén, hogy egy izgalmas bajnokságnak leszünk a tanúi, és az is volt gyakorlatilag a nyári szünetig, de utána ugye a Red Bull és Verstappen felmosta a padlót az egész mezőnye, és most ugyanott folytatódik az egész történet. Tehát a Perez ebből a szempontból voltak éppen egy kincses bánya lehet számunkra, hogyha egy kicsit meg tudja cibálni Verstappen nem létező bajszát.
Illetőleg, ami még számomra nagyon-nagyon érdekes volt, és elgondolkozható, ami szintén aláhúzzák azt, amit az előbb mondtál, hogy nagyon úgy néz ki, hogy egy nyomasztó Red Bull dominancia következik erre az évre, az pedig az, hogy tulajdonképpen a Pereznek megengedték, hogy nyerjen. Mert ugye ez idáig mindig azért volt az arra utalás, akár tavaly is, hogy inkább menjen előre a Verstappen, mert hosszabb távon tudjuk, hogy ő a legtöbb pontot megszerezni képes pilóta, és ezért ő lesz a lehet nálunk a világbajnok, míg a Perezben nem látnak annyi potenciált, de most az, hogy a Perezt kvázi hagyták nyerni, szerintem a Red Bull is tökéletesen tisztában van, hogy ez a világbajnoki cím idén kettőjük között fog eldőlni, mert nem törekszenek a Verstappennek a pont maximalizálására.
Hát igen, ez benne lehet egyébként a dologban, hogy mivel már az ő számukra is nyilvánvaló, hogy majdnem zsákban érezhetik a VB-címet, hogy most melyik pilótájuk nyer, a csapatvezetés szempontjából papíron ez nem lenne, vagy ez akár mindegy is lehetne. Hát biztos, hogy a Verstappen klán, ugye Jossal, meg mindenkivel, fölvértezve, meg eleve az ő alfahím szerepe, meg az eddigi VB-cím, gyakorlatilag ő predesztinálná arra, hogy harmadszor is legyen világbajnok zsinórban. De hát aztán mégiscsak lehet, hogy van egy olyan momentum a csapaton belül, amikor azt mondják, hogy hát, hogyha képes a Perez megverni a Verstappent úgy, hogy tényleg felszívja magát, és egy olyan produkciót mutat be 2023-ban, amit eddig sose láttunk tőle, hát akkor tegye. Ők nem fognak az útjába állni.
Hát csak a kérdés az, hogy a két pilótának a civakodása, mint ahogy ezt láthattuk a Mercedes esetében is, az milyen kivetüléseket fog majd kifele számunkra a tévénézőknek és szurkolóknak mutatni. Nem szabad elfelejteni, hogy azért voltak ott ütközések ott a Rosberg és a Hamilton között is, és hát ismerve a Verstappennek a habitusát, én azt gondolom, hogy azért ott azért igen erősen, igen nagy lesz az a puskaporos hordó, és nagyot fog durranni, hogyha esetleg valaki tényleg a kanócot meggyújtja, és robbanás közelébe kerül az állapot, amit mi sem bizonyít egyébként jobban. Nem tudom, hogy feltűnt-e neked, hogy amikor a pilóták kiszálltak a verseny után, akkor Verstappen apuka is ott volt az ünneplő Red Bull szerelők között, és de, hogy éppen így lehet itt látni így a kamera szélén, ugye a tévének a bal oldalán, hát olyan őszinte volt a mosolya, mint Eszkimónak a hóeséskor. Ezért is gondolom azt, hogy valami még ott azért, ott házon belül valamit még olyan szépen el tudnak csitítani kifele, hogy az lehet, hogy ez tényleg komoly erőfeszítésekbe kerül. Nem biztos, hogy mondjuk ez egy nem Helmut Márkó által vezetett csapatnál ez működőképes lenne.
Hát igen, azért érdekes ez az egész Red Bull sztori most abból a szempontból, hogy ugye maga Helmut Márkó is bizonytalan a saját jövőjét illetően, mert most két olyan megjegyzését is lehetett olvasni, hogy már nem teljesen boldog a Red Bullnál. A Dédi Mátesit halála óta, az új menedzsment, meg minden, az úgy neki már nem nagyon smakkol, mert ők ugye ilyen szoros kebelbaráti viszonyban voltak Mátesittel, és ez nyilván megváltozott, és most már teljesen piaci, meg ilyen mindenféle pénzügyi alapon folynak a döntések, nincs benne az a lelkesedés és tűz, amit ő a Mateschitztől tapasztalt, és 80 éves lesz az öreg idén, lehet, hogy egy szép napon azt mondja, hogy gyerekek, szuper volt, megnyertünk egy csomó VB-címet, ő most elmegy nyugdíjba, Grácsba, és élvezi a hátralevő élét, és akkor minden borulhat. Tehát akkor, ha egy ilyen győztes csapatból kivesznek azért egy ennyire fontos kulcsfigurát, akkor ki tudja, hogy mi lesz a Red Bullból a jövőben. Akár még nyújra is kivethetik mások a hálójukat, aztán az már persze egy nagyon messze vezető és más történet, de érdemes lesz majd ezt is figyelni.
Mindenesetre tényleg bízunk benne, hogyha második csapat nem, de legalább csapaton belül azért lesznek azért a győzelemért folyó csaták is, hogy ne legyen annyira unalmas évünk, mert hát ugye azért 2014 óta azért volt jó pár unalmas versenyünk, hát nem még unalmas éveink, amikor úgy ültél le a tévé elé, hogy tudtad azt, hogy az első két helyen a két Mercedes pilóta fog végezni, aztán a harmadik helyre meg általában egy Ferrari szokott felérni, vagy utána egy Red Bull. És ugye most jelen állás szerint úgy néz ki, hogy most Fernando Alonso lesz, akire úgy beton biztosan lehet számítani, aki mindig föl fog érni a harmadik helyre, hogyha mind a két Red Bull célba ért, és ez most sem volt másképp itt Jeddában. Megint hatalmasat ment az öreg. Már bocsánat, hogy ezt mondom rá, hogy 41 évesen, hogy ő egy öreg, de hát tényleg ő itt egy matuzsálem itt a fiatal srácok között. Hát megint le a kalappal Fernando Alonso előtt, bivajerős a kvalifikáción, nagyon jó rajtot csinált, jó volt a versenytempója is, parádés, ahogy megy a srác.
Egyedül a rajtrácsra nem sikerült rendesen találnia, de mondjuk tényleg egy kicsit amatőr volt, de hát nyilván mindenkivel előfordul ilyesmi, ez most. De ráadásul ez alapvetően ugye szerencsére nem befolyásolta a versenyét olyan nagyon, bár a kalamajkák végig is ebből adottak aztán, de hát valóban azt lehet mondani, hogy Alonso az úgy megy, mintha 2005-ben lennénk, amikor az első VB címét nyerte, tehát alig lehet különbséget felfedezni, illetve nem is, tehát hajt, megy, és hihetetlenül élvezi, tehát ebben nyilván van egy kis marketing is, hogy jaj, de élvezem ezeket a gumikat, fantasztikusak, tehát ezt ő már tudja is, hogy ezek nagyon jól veszik ki magukat a élő közvetítésbe, a csapat, meg a Pirelli, meg mindenki felé, tehát nagyon rafinált öreg róka lett belőle, de hát ettől függetlenül ott van a teljesítmény, tehát ezt jó látni, mert azért, ha majd szót kerítünk róla, az utóbbi évtizedeknek az ilyen 40-en fölüli bajnokai sokszor ugyan itt voltak a versenypályán, de nem volt jó látni, hogy mit szenvedtek össze, ez Alonso esetében nem így van.
Hát akkor, ha már említetted itt ezt a rajtrácsos dolgot, akkor azért térjünk rá a második komolyabb témánkra. Ugye az első Alonso két büntetés kapott, ugye az első büntetését azt ugye azért kaptam, mert ugye nem állt szabályosan a rajtrácson, ugye balra kilóg a sorakozott föl a rajthoz, és ezért ugye, ami szokott lenni, amiért például Okon is kapott egy büntetés, kapott egy 5 másodperces időbüntetést.
Más volt egy kicsit Okon.
Pontosan. Szóval ezt az 5 másodperces büntetést az Alonso a 18. kör végén, amikor ugye megjelent a safety car, ezt ő meg is tette. Egyébként, ha már a safety car-nál tartok, hát azért valaki magyarázza már el nekem, hogyha egy pilóta műszaki hiba miatt félreáll, ráadásul beáll a pályán.
Nem volt a pályán.
Hogy vajon mi a toszért kellett behozni a safety car-t?
Hát igazából ennek senki nem látta az értelmét, tehát valamit gügyöttek, hogy nem is tudom már pontosan mivel okolták meg utólag, de hogy a Strollnak az autója semmiféle veszélyt nem jelentett senkire, az 100%-ig biztos, és ez hát egy ilyen nagyon durva külső beavatkozás a verseny eredményébe, ha úgy vesszük, mert teljesen felbojdult ezáltal, ugye ment a maga módján a versenypont, ugye a két Ferrari, ahogy mondod, ebből a szempontból jól megszívta a Verstappen, részben emiatt föl tudott zárkózni még jobban, mint ahogy az autójának a kiváló kvalitásai amúgy is megengednék. Tehát egy kívülről való, majdnem, hogy azt mondhatnám, kézüveszérléses behatás érte ezt a futamot is, mint azért már korábban jó párszor, és ez így egy kicsit rossz tájét hagy az emberbe, hogy miért nem lehet hagyni, hogy egy normális eredmény alakuljon ki a végén, minek hozzá ez a sok hókusz-pókusz.
Igen, sokszor én is úgy érzem, hogy van különben egy ilyen, tehát benn vannak a versenybírák, benn van a versenyigazgató, illetőleg benn van egy Netflixes rendező, és akkor ő majd megmondja azt, hogy mit kell csinálni a versenybíráknak, illetőleg a versenyirányításnak. Na de, szóval a lényegi része a dolognak az, hogy az Alonso akkor ugye a 18. kör végén bement szépen kereket cserélni, letöltötte az 5 másodperces büntetését, utána fölemelték az autót, lecserélték a 4 kereket, az úgy mennyi vissza ki a pályára. és ezt az egész büntetés letöltését a versenybírák szerint megfelelően töltötte le az Alonso, ezért nem is vizsgálódtak vele semmi extrát. Na de a verseny utolsó szakaszában, a verseny vége előtt néhány körrel egyszer csak úgy figyelmesek lettünk ugye arra, hogy a Mercedesnél rászólnak a George Russell, hogy gyerünk fiam, húzzál bele, kerüljél 5 másodpercen belőle, senki nem értette, hogy miért. És igen, utólag a futam után kiderült, hogy ugye az Alonso kapott egy utólagosan egy 10 másodperces pluszbüntetést, ezzel a Russell lett a harmadik, és az Alonso lett ugye a negyedik, és az volt az indok, hogy szabálytalanul töltötte, mert hozzáértek a hátsó emelős ember hozzáért egy hajszálnyit az Alonsónak a hátsó diffúzorához, hogy föl szokták ugye emelni az autót, és ezért kapta meg ezt a büntetést. Na, hogy aztán majd a részleteibe tovább boncolgassuk ezt a témát, azért szeretnék visszatérni a monológom elejére, hogy Gida, FIA, vicc. Tehát ugye erre mit lehet még mondani? Tehát, hogy mennyire, és ez az Alonso is megjegyezte, hogy tulajdonképpen az FIA saját magát járatja le, annak ellenére, hogy az Alonso már az elmúlt 2 évben is azért igen kemény és éles kritikákkal illette az FIA-t, illetőleg hát a büntetések kiosztását, safety car, piros zászlók, indokolatlanul, stb.
Hát ugye ezzel már mi is azért összeadnánk a percidét, hogy mennyit rugóztunk a különböző döntéseim, meg a versenybíráknak a adott szituációban való döntéseinek a enyhén szólva kétséges mi voltán. És mintha nem azt, hogy tanulnának ebből, hanem mintha egyre inkább belekerülnének ebbe a spirálba, hogy nem tudja a jobb kész, hogy mit csinál a bal, és valóban hát egyik hajmeresztőbb. Tehát a legegyszerűbb kétkezi Forma 1-es rajongó otthon a foteljéből sokszor ezeket a szituációkat ezerszer jobban meg tudná oldani, mert hát a vak is látja, hogy mi a helyzet, és igazából hogy milyen mögöttes tartalmak vannak, vagy telefonálgatások, meg SMS küldések, meg no Michael, no, tehát...
Hát Michael, hol van már Michael Mézi? Hát még a végén,
jó, hát még a végén kiderül... Az adott Michael, az állandó Michael-re vonatkozólag. Jó, mert ugye a Wolf direkt ugye nagyon büszke volt erre. Mondta, hogy a legkisebb kupa is jobb, mint a semmilyen kupa. Ugye, hát most ugye ezt kellett aztán visszaadni, mert szegény Russell is mondta, hogy hát ő ennek a picikének is nagyon örül, beszél a táskájába, viszi haza.
Igen.
De hát most így megszerezni, ez meg igazából oké, hogy vannak szabályok, és minden a milliméterre és deciliterre vagy centiliterre le van fektetve a szabálykönyvbe, hogy mit szabad, mit nem, meg hogyan, meg kinyúlhat ide, meg oda, meg hova nézhet. De azért van olyan is, hogy életszerűség, vagy nem is tudom, minek tituláljam. Tehát amikor egy ilyen verseny zajlik, 1000 fokon pörög mindenkiben az adrenalin, erre is tekintettel kell lenni bizonyos értelemben.
Vannak alkalmak, amikor nagyon jó ízöket tudok nevetni az FIA-nak, amikor megpróbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Ugye a stewardok azt mondták, hogy az Alonso megfelelően töltötte le a büntetését, de a verseny utolsó körében a bírók kaptak egy jelentést a versenyirányítástól. De a versenyirányítás egyébként egy ilyen... A versenyirányításnak van egy ilyen genfi irodája, ezt úgy hívják, hogy ez a távoli műveleti központ. Nagyjából ez olyasmi, mint a videóbíró a fociba, a VAR. És onnan kaptak egy jelzést, hogy hát ne, ők viszont nem tekintik szabályosnak az Alonso büntetésének a letöltését, és ezért arra kérte a versenyirányítás a bírókat, hogy legyenek már szívesek, és vizsgálják ki újra az ügyet. Szóval ugye kvázi ugye a videóbíró jelezte azt, amit a bírák nem vettek észre. Na de hát a videóbíró hogyan vette észre? És itt jön az érdekes dolog, és ugye jön a Mercedes, hogy ideig itt mindenki mindent rendben talált, és ugye mivel a Mercedes már körökkel korábban jelezte a George Russellnek, hogy nem sokára fog az Alonso egy büntetést kapni, és húzzon bele, mert lehet, hogy akkor azzal a harmadik lesz, ezért valószínűleg, ugye hát nem valószínűleg, biztos, hogy a Mercedes küldött egy e-mailt, SMS, telefon, tök mindegy oda, ugye Genfbe, hogy hello, nézzetek már utána ennek, ők hello, utána néztek, aztán leszóltak, hogy hello, ti is nézzetek utána, utána, és ugye utána lett ebből az egészből igazából büntetés a vége.
Hát igen, ez az, amit egyelőre még nem tudunk, csak sejtünk, de hát biztos, hogy miután ugye egyterű volt a képlet, tehát ha az Alonso kap még egy büntetést, akkor ugye legalább az egyik Mercedes dobogóra kerül. De hát ugye a Mercedes fölzárkózása szempontjából, hát én értem a csapatért minden követ megmozgató Toto Wolffnak is.
Ez a dolga.
Ez a dolga, és hát hogyha egy ilyen vataknak mondott szezon kezdet után, amikor ugye Bahrain után olyanokat nyilatkozott ő maga is, hogy a kukába lehet kopni az egész autót, most mégis két héttel később sikerül megcsípni egy dobozós helyezést, akkor el lehet mondani, hogy oké, nem volt ideális a kezdés, de lám-lám már itt vagyunk a dobogón. És valóban fejlődött is a Mercedes amúgy, de még mindig messze nem van, nincsenek ott, ahol ugye lenniük kellett volna, vagy pláne, amit megszoktak, és hát főleg ugye csípheti a szemüket azt, hogy a Mercedes motorral felszerelt Aston Martin ugye elég szépen csépeli a gyári csapatot.
Így, tehát én is pontosan erre a kettőre akartam még azért kitérni, hogy nem kell egyből rávenni a szemét Mercedes így, a szemét Mercedes úgy. Kérem szépen, ebben a helyzetben, ha nem a Mercedes lett volna, hanem a Ferrari, a McLaren, a Williams, az Alfa Tauri, tök mindegy, hogy kicsoda, ugyanúgy, hogyha bármilyen kis apró dolgot találnak, akkor azonnal föl fogják nyomni a másikat, mert aki az a szurkoló, aki azt hiszi, hogy ebben a sportban mindenki szent, mindenki szűz, mindenki szabályosan játszik, hát az nagyon gyorsan vegye ki a biliből a kezét, mert itt tényleg a ezred másodpercért is megölni az egyik csapat a másikat, jó, hát nyilván a szó áttétele, tehát nyilván nem szó szerint, de hát azért ez mégiscsak így van, hogy tényleg egymást vizslatják, egymást nyomják föl, csak azért, hogy nekik előnyük származon, és igen, a Toto Wolffnak és a Toto Wolff mögött álló vezetőknek, részlegvezetőknek, osztályvezetőknek az a dolguk, hogy minden olyan helyzetből, amiből csak tudják, hozzák ki győztesen a munkaadójukat, mert ezért kapják a fizetésüket. A másik fele pedig azért az Aston Martin, és ez bizonyítja, hogy mindenkinek az a dolga, hogy saját magának a lehető legjobbat hozza ki. Ugye az Aston Martin ezt a büntetést ezt visszadobta a francba, és egy újravizsgálási kérelmet nyújtott be, mert ők arra hivatkoztak, és egyébként joggal, hogy tulajdonképpen a sportszabályzatban nincsen tisztázva az, hogy most meg szabad-e érinteni a kocsit, vagy nem szabad megérinteni a kocsit, mert ugye például, amikor Ocon kapott még egy büntetést ugye a bahraini versenyen, akkor ugye pont idő előtt kezdték el lecserélni a szárnyát, itt csak hozzáértek, és hozott 7 különböző esetet bizonyítékul precedens értékben, hogy akkor kérem szépen, itt is hozzányúltak, nem történt semmi, és akkor erre hivatkozva döntött úgy az FIA, hogy akkor jó, rendben van, bocsi, sorry, visszaszívjuk az egészet, és akkor ez így marad.
Hát igen, de hogyha ezt az egészet megspórolták volna maguknak, akkor mindenki jobban járt volna. Más kérdés, hogy akkor mi nem beszélnénk erről már negyed órája, és a világ sajtó nem ezzel lenne tele két napja. Kérdés, hogy melyik üdvözítőbb a forma egy image szempontjából.
Abszolút egyetértek, mert akkor beszéljünk olyanról, amivel még tele van a világ sajtó. Azért nem szabad szó mellett, nem szabad amellett a tény mellett elmenni, szó nélkül, hogy ahhoz képest, hogy itt állandóan prüszkölnek erre az autóra, legfőképp inkább Lewis Hamilton, aki nagyon-nagyon-nagyon morcos, azért, hogy nem megy úgy a szekére, hogy ezt ő szeretné, nyilván érthető is ez a dolog. De mégis azért ott voltak kérlek szépen stabilan a harmadik erő, és az a Ferrari, aki még az előző versenyen, még az első versenyen sokkal szebben nézett ki, hát most még ráadásul ők még a rossz autónak titulált Mercedes mögött végzett.
Hát két dolog, ugye egyrészt a Mercedes tavaly is egy elég masszív felzárkózást tudott produkálni az év során, egy jóval mélyebbről indultak ugye a pattogó autójukkal, amikor akár még a Q2-be se jutott be, még egy Hamilton se, de össze tudták kapni magukat, és igaz, hogy egy fél évig betel, de a szezon második felére ugye egy viszonylag ütőképes járgányuk volt. Most nem indulnak olyan mélyről, és lehet, hogy ez a nagy szidalmazás is egy kicsit ilyen taktikai harc része, hát ugye Hamilton is ilyeneket mondott, hogy amint meglátta az autót, tudta, hogy ez rosszabb, mint a tavalyi, holott ez úgy tűnik, hogy nincs is így, tehát valóban ez egy kicsit, mintha túl lenne örökve a saját vatagságuk. A Ferrari tekintve meg, hát kétségtelen, hogy ők sokkal rosszabbul indultak, mint egy évvel ezelőtt. Ezen a futamon nyilván pekjük is volt, tehát hogyha nincs ez a kerékcserés mizéria, akkor azért lehet, hogy jobban jöttek volna ki az egészből, és lehet, hogy a Mercedesek mögöttük végeztek volna, hiszen az időmérőn legalábbis Leclerc azért mutatott valamit, tehát csak ott volt a második helyen, majdnem megcsípte a pólt. Jó, Verstappen ugye kivált a Q2-ben, most ezt nem boncolgassuk tovább. Tehát a Ferrari-ban valószínűleg több rejtőzik, mint amit az első két futamon láttunk, és lehet, hogy a Mercedes meg többet mutatott, mint amennyi valójában rejtőzik benne, de hát ezek a dolgok azok, amik majd utólag fognak csak kiderülni még egy-két futammal később, hogy valóban melyik állítás az igaz. Tehát, hogy most a Toto Wolffnak higgyünk el, hogy ez egy kuka érett autó, miközben azért csak befutnak negyedik, ötödik helyen mondjuk, vagy hát aztán azt fogjuk látni, hogy valóban nem használható semmire. Hamiltonnak a frusztrációját abszolút megértem, hiszen ő hosszú-hosszú éveken át ahhoz volt fokva, hogy megkapja a nyerőképes autót, és évente nyert 10-12 futamot, összeszedett 15 pólt, és ugye minden rekordot megdöntve ott díszeleg a Forma 1 panteonjában. Ehhez képest ugye tavaly egy pól se jött össze, egy győzelem se volt, ráadásul kapott a nyakába Bottas után egy olyan csapattársat, aki azért ugyancsak tündököl, és lassan ő ugye Russell árnyékában öltögeti ezt a második évet is most már. Hát ettől nem lesz boldog, úgyhogy nem csodálom, hogy ilyeneket mond ő is, és igyekszik az autóra kenni, hogy csak az a hibás.
És a Ferrari mit kenjen? Mire? Van azért gond szerintem ott Olaszországban. Te hogy látod?
Hát van gond, persze. Hát ugye az is egy ilyen széteső struktúra, amit így kicsit így előrevetítettem esetlegesen a Red Bull esetében, de hát itt ugye volt egy főnökcsere, megérkezett Vasseur, aki egyelőre nyilván csak még mindig, mint a nem tudja találni a helyét, vagy hát keresgéli a helyét, inkább így mondom.
Hozott anyagból dolgozik.
Igen, hiába volt ő már csapatfőnek a Renault-nál, meg az Alfa Romeo-nál, egy Ferrari az egy más lépték. És itt ugye azonnal mindenki rögtön győzelmeket és VB-címet vár, hát ő ehhez fokva egy Alfa Romeo-nál, tök mindegy volt, hogyha egy-két ponttal az összekapartak egy-egy futamon, akkor örömtüzeket gyújtottak, és szagos misét mondtak Zürichben. Itt ugye meg, hogyha már nincsenek benne az első háromba, akkor mindenkinek a fejét követelik. Ráadásul a Binotto csapat, mert azért minden csapatfőnök azért összeszedi a maga emberét, és úgy struktúrálja az egész istálót, ahogy ez az ő szája íze szerint való. Ugye most egyre másra kezdenek szedelőzködni, hogy hát ők nem ilyen lovat akartak, ők ágaskodó lovat akartak, ez meg csak poroszkál, és lehet, hogy a szegény Frednek itt még nagyon nagy problémái lesznek az év következő hónapjaiban, mert hogyha még pár ember összecsomagol azzal a felkiáltással, hát, hogy idáig van örült, hogy a Ferrari-nál dolgozhat, hogy most majd máshol fog, ez nem fogja segíteni az ő munkáját. És tényleg a hozott anyag az teljesen jogos, ahogy mondod, mert ez az autó már kész volt, amikor ő novemberben betoppant ide, tehát, és ő meg ugye nem egy mérnök, a Binotto ráadásul ugye egy mérnök volt, aki egyben kézben tartotta a csapatvezetés mellett az egész műszaki stábot. Na most neki meg kell keresni azokat a megfelelő olasz mérnököket, vagy bármilyent, akik ezt a munkát el tudják majd végezni a Binotto kiválásával és egyéb munkatársak esetleges kiválásával. Hát nagyon súlyos gondokkal fog küzdeni.
Igen. Viszont ami számomra inkább leginkább egy szomorú rezüméje volt ennek a szaudi nagydíjnak, az pedig az, hogy akárhogy is nézzük, a Forma 1 három legpatinásabb csapata és a legrégebbi csapata, név szerint ugye a Ferrari, Williams és a McLaren, egy dologban közösek. Mind a három csapat hatalmas nagy bajban van. Hármójuk közül, igen, a Ferrari-nál tényleg mindig az az elvárás, hogy nyerni, dobogó minimum. Oké, ha ez nem történik meg, baj van. Oké. Na de gyerekek, például a McLaren, az, aki még nemrég a harmadik erő volt a Forma 1-be, most olyan tök utolsó, hogy az valami elképesztő. két tehetséges pilótával. Ráadásul ebből a Piastri, az ugye második versenyen nem volt semmi problémája, és bizony bebizonyította azt, amit úgy sokan, még én is vártam itt tőle, hogy nem akkor, hogyha ilyen jól teljesített a kisebb szériákba, akkor bizony-bizony méltó kihívója lett a Lando Norrisnak, és Lando Norrisnak két nagy pehje is van, egy rossz az autó, kettő nyakába kapott egy olyan pilótát, aki megfutatja a pénzért. Nem is volt egyébként boldog Lando Norris.
Hát ez így van. Főleg, ugye akik most kezdtek Forma 1-et nézni, azok talán nem is tudják, hogy miről beszélünk, de hát akik mondjuk egy 20 éve nézik legalább a világbajnokságoknak az alakulását, tehát azért emlékezhetnek egy Mika Häkkinenre, vagy a Williamsnél is még mondjuk az már kicsit régebben volt ugyan, de még a 20 évvel ezelőtt egy Montoya, a Ralf Schumacher, vagy hát előtte persze a nagy széria Menzővel, Prosttal, Jacques Villeneuve-vel, Damon Hill-el, hogy akkor a Williams volt az, ami ma a Red Bull, tehát gyakorlatilag nem lehetett megverni. Részben azért, mert ugyanaz a figura ült a pitwallon, egy Adrian Newey nevű 25 évvel fiatalabb mérnök, mint most a Red Bullnál. Tehát majdnem, hogy egyszerű a képlet, ha így nézzük, de ettől függetlenül hát azért a csapatoknak túl kell élni azt, hogyha egy tervező továbbáll egy házzal. És hát igen, most a McLaren az különösen szánalmas abból a szempontból, hogy ő nekik volt egy nagyon nagy mélypontjuk ott a hondás években, és szép lassan onnan úgy tűnt, hogy kikecmeregnek, és akkor onnan megint visszazuhantak ide. Tehát azért szomorú ez a történet, mert ez egy nagyon nagy hullámvasút a számukra. Hát a Williams meg ugyan próbálkozik, de egyelőre még mindig nincs sehol.
És igen, a McLarennél az a legriasztóbb egyébként, hogy hiába mondják azt, hogy na majd Bakuba jön majd az a verziója az autónak, amire már tudjuk, hogy jó lesz, ezt most meg valahogy ki kell akkor bekelni, hogy akkor ne legyen akkora nagy égés, na de közben a többiek nem fognak aludni. Mindenesetre bízunk benne, hogy a papaja narancssárgák és autók is azért kicsikét előrébb kerülnek a rajtrácson, mert nyilván minél színesebb a rajtrács, minél több pilóta küzd a dobogóért, nekünk annál jobb és annál izgalmasabb, mert mégiscsak ez adja a savaborsát ennek a sportágnak. Viszont ugye már említetted korábban, ugye amikor Alonsót magasztaltuk, hogy tényleg elképesztően, tényleg az ember csak csodálni tudja azt, hogy ez a pilóta 41 évesen is, hogy milyen elképesztő elánnal veti bele magát a munkába, motiválja a csapatát, és a többi, és a többi. És ugye említetted már korábban, hogy viszont volt erre már pozitív, illetőleg negatív példa is arra, hogy 40 pluszos pilóták miket műveltek már a Forma 1-be.
Ugye most én a 50-es, 60-as éveket nem is hozom elő, mert ott eleve majdnem, hogy mindenki 40 fölött volt, egy pár üdítő kivételtől eltekintve. Részben azért, mert volt a második világháború, és sokan ugye ott szélbe szakadt a karrierjük, és 50-es években folytatták. Amire én így nagyon szívesen visszaemlékszem, mondjuk az én Forma 1-es nézői, meg újságírói pályafutásom során, ott volt Mario Andretti, aki ugye az egész autóversenyzésnek egy hihetetlen ikonja, 83 éves volt február végén, ugye ő mindent megnyert gyakorlatilag, amit autóval, autóversenyzésben meg lehet nyerni, és éppen azért, mert nagyon sokat ingázott a különböző szériák között, a Forma 1-be is viszonylag későn ért föl a csúcsra, ugye eleve 38 éves volt 78-ban, amikor világbajnok lett a Lotusszal, majd még egy pár évig nyomta, egyre kevesebb sikerrel, majd 82 elején ő visszavonult, de amikor volt az a rettenetes éve a Ferrarinak, hogy Villeneuve meghalt, Pironi megnyomorodott, Tambénak becsípődött a idegzsávát kapott, és Monzára egyszerűen nem volt pilótája a Ferrarinak jóformán, és az öreg Enzónak akkor eszébe jutott, hogy hát ott van a Mário, mégiscsak egy olasz legény. Zsúgy egy telefon Nazaretbe, Pennsylvániába. Az öreg, hát öreg ugye, most 42 éves emberről beszélünk, fölpattant a repülőre, átrepült Olaszországba, beült abba a Turbo Ferrariba, amit ő soha életében nem vezetett előtte, eleve turbós Forma 1-es autót se vezetett. Monzába megfutotta a leggyorsabb kört, mármint az edzésen, tehát pólt szerzett kapásból, és némi kuplunk hibát kellett elszenvednie, de még így harmadik helyen ért célba. Tehát ez például egy nagyon nagy teljesítmény volt egy ilyen korabeli úriembertől. Hogy ott volt aztán a következő kicsit hasonló cipőben járó úriember, akit Nigel Mansellnek hívnak, aki szintén ugye 39 éves volt már, amikor nagy végre megnyerte azt a VB címet, amit már akár 86-ban vagy 87-ben meg kellett volna nyernie. 92-ben ugye a magyar nagydíjon szerezte meg a Forma 1-es koronát, majd rögtön távozott is Amerikába, az Indikárba, ahol 40 évesen Indikár bajnok lett, és amikor 94-ben Ayrton Senna meghalt, és keresgélték még az utódját, ugyan ott volt ifjú titánként David Coulthard, de nyilván Bernie Ecclestone keze is benne volt abban, hogy hát sokkal nagyobb durranás, majdnem, hogy ismeretlen Coultharddal szemben, hogyha visszatér a Forma 1-be a világbajnok és Indikár bajnok Mansell. És ez meg is történt, és csinált ő a Williams-el egy olyan szerződést, hogy amikor engedi az amerikai elfoglaltságba, akkor indul a futamokon a Forma 1-be, és ő is egy győzelemmel tudott aztán búcsúzni ilyen szempontból a Forma 1-ből. Jó volt még az a McLarennél az a két rettenetes futama 95-ben, de most ezt felejtsük el. De itt volt 41 plusz évesen a Mansell, és egy jó autóval nyilván mindig kell hozzá, és Adelaide-be ő győztesként zárta azt a 94-es szezont, ami ugye mindenki szerint Senna éve kellett volna legyen, hát nem az lett. Aztán ami már kevésbé ugye, ilyen örömteli volt, szegény Schumachernek a visszatérése, ugyan most mindenki azt állítja, hogy a későbbi nagy Mercedes sikereknek ő volt a megágyazója, meg ő fejlesztette azt az autót olyanná, amilyenné aztán, amit megismertünk már Hamilton és Rosberg kezei között. De hát ettől függetlenül ugye ott volt az a Schumi, aki 2006 végén ugye mindent megnyerve hétszeres bajnokként visszavonult, és akkor a Mercedes rábeszélésére, ahol ő ugye a pályáját kezdte az Auber Mercedes sportkocsi világbajnokságban, nem tudott ellenállni a csábításnak, visszajött 2010 és 12 között, ugye lenyomott még 3 szezont, és hát most ez így csúnya hangzik, hogy árnyéka volt régi önmagának, mert tényleg az autó se volt olyan, amivel nagyon lehetett volna nyerni, de ifjú Nico Rosberg mégiscsak tudott egy futamot nyerni ezzel a Mercedes-tel. Schumachernek egy darab harmadik helyre futott a valenciai Európa nagydíjon, akárhogy is nézzük, kevéske vagy soványka ahhoz képest, ami volt valaha ez előtt. És hát ugyanez érvényes azért én szerintem Kimi Räikkönenre is, aki fantasztikusan ment még az utolsó Ferrari-s évébe 2019-ben. Hát ő például nagyon jól jött volna ki az egészből, hogy 40 évesen még egy búcsúgyőzelemmel az ausztriai nagydíjon fölteti a pályafutására a koronát, és azt mondja, hogy köszi szépen, ennyi volt. Ehhez képest hát ő se tudott valami miatt engedni a csábításnak, és képes volt átülni az Alfa Romeo-ba, ahol hát jó voltak egy-egy jó futama, meg jöttek további jó beszólások, de hát igazából nagy szüksége nem volt már erre, hogy ott vezessen le. De hát itt a Vettel meg ugye, ő még ugye messze nincs 40, tehát ő ugye mindössze 35 évesen távozott a Forma 1-ből, úgyhogy voltak éppen nem csak az utolsó két Aston Martinos éve, hanem már a Ferrari-nál is azért keservesen teltek az utolsó szezonok. Ő benne, én biztos vagyok benne ilyen szempontból, hogy amikor 2018-ban elvesztette a VB-t, a híres németországi falba csapódásával első helyről, akkor valahogy ugye eltört benne valami, és abból nem tudott igazán kikászálódni, még akkor is, ha ő is nyert még aztán futamot, meg voltak nyilván jó versenyei, de az már nem az a Vettel volt, amit mi ismertünk a korai Red Bullos évekből, meg a Ferrari-nál első négy évére mondjuk, amikor nagyon harapos volt, olyan, mint most Alonso. Tehát ő akkor tényleg minden pillanatban úgy ment ki a pályára, hogy megnyerem a VB-t, mert a Ferrari-nak akárcsak nagy példaképpen Michael Schumacher. És ez egy idő után már, tehát a 19-től pláne, hogy még ugye Leclerc is betoppant, és hát elég csúnyán elbánt ő vele is. Ez a Vettel már nyilván volt még némi motivációja, meg nem lehet egy Forma 1-es pilótának unalom szinten versenyezgetnie, de hát azért a teljesítményből meg azért csak le lehet szűrni, hogy most hol tart valaki és hol nem.
Önmagában azért az egy baromira nehéz dolog véleményem szerint, főleg olyan pilótáknak, mint például korábban említetted, például Schumacher is, hogy akik egy pár évet kihagynak, és utána vissza kell jönniük, akkor azért nagyon-nagyon nehéz ott folytatni, ahol abba hagyták. És igazából most kettő példa jut eszembe, és ugye az Alonso például erre az egyik pozitív példa, hiszen azért ő is kihagyott pár évet, jött vissza a Forma 1-re, és igazából attól függetlenül, hogy nem volt acélos autó az Alpine, de már az első pillanattól fogva gyönyörűen ment, és akkor is korát meghazudtoló módon dobta be magát, és dobogóra is vitte, és hozzásegítette egy győzelemhez a csapattársát, ugye az Okont, a Magyar Nagydíjon például, de nagyon nehéz így visszatérni, és a másik ilyen pozitív példa az Niki Lauda számomra, aki szintén több éves kihagyás után visszajött.
Igen.
A McLarenhez, és tulajdonképpen ott folytatta, ahol abba hagyta, csak ugye akkor, amikor ő lelépett, akkor a Brabham nem volt olyan acélos, amikor visszajött, akkor még nem volt annyira acélos a McLaren.
Hát ez abszolút így van, ugye ő két szezont hagyott ki, de azt azért ne felejtsük el, hogy Lauda 33 éves volt, mikor visszajött. Hát igen. Még azt lehet mondani, hogy viszonylag fiatal volt, és tényleg, hát az ő elszántságával és fókuszával ugye sose volt problémát, nem véletlenül nyerte meg a harmadik futamot a visszatérése után. Tehát ott azért az jelzett valamit, hogy nem akárki tért vissza. És hát abból a szempontból meg igazából még mártia is volt, hogy akkor már a Dennis leszerződött a Porsche-vel, és készült az új turbomotor. Egyedül a 83-as szezont kellett kibekkelni, ami hát nem sikerült olyan nagyon jól, hiszen ott még jövni sem sikerült, de aztán 84-ben gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy kihívó nélkül, mert nagyon is volt kihívója saját csapattársa Alain Prost személyébe, de a két McLaren Tag Porsche lelépte a mezőnyt, és hát Lauda máj legkisebb pontkülönbséggel, mindezte fél ponttal, de megnyerte a 84-es világbajnokságot.
Hát rápillantok az órára, és azt látom, hogy most már a műsoridőnk végére értünk. Köszönöm szépen a mai napi beszélgetésünket, ismét remek jó beszélgetést folytathatunk. Hogyha ez tetszett nektek is, akkor kérlek, hogy nyomjátok meg a feliratkozó gombot, hogy a következő adásokról sem maradjatok le. És természetesen, hogyha feliratkoztok akár a Google Podcaston, iTunes-on, Deezeren, Amazon Music-on, vagy akár a GP-shop-nak a F1 podcast menüpontjába található lejátszón feliratkoztok a csatornánkra, akkor majd a jövőbeni adásokról egyrészt kaptok értesítést, illetőleg, hogyha már ott poroszkáltok, akkor majd vissza lehet hallgatni a korábbi nagyszerű beszélgetéseket is. Szóval Szászónak is egy a vége, köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, Karesz, neked is minden jót kívánok, de neked ebből egy dupla adagot. Szerbusz!
Köszönöm, minden jót, sziasztok!
Box.
És ennyi volt már a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!